Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Kedves testvéreim, hallgassátok meg az igehirdetés kijelölt alapigéjét, úgy, amint megírva találjuk János evangéliumának a 11. fejezetében, az első 16 versben a következőképpen. Volt pedig egy beteg ember, Lázár, Betániából, Máriának és testvérének Mártának a falujából. Mária volt az, aki megkente az urat olajjal, és megtörölte a lábát a hajával. Az ő testvére Lázár volt a beteg. A nővérei megüzenték Jézusnak: Uram, íme akit szeretsz, beteg. Amikor Jézus ezt meghallotta, ezt mondta: ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségét szolgálja, hogy általa megdicsőjön az Isten fia. Jézus szerette Mártát, ennek nővérét és Lázárt. Amikor tehát meghallotta, hogy beteg, még két napig azon a helyen maradt, ahol volt, de azután így szólt a tanítványaihoz: menjünk ismét Júdeába. A tanítványok ezt mondták neki: Mester, most akartak megkövezni a zsidók, és ismét oda mégy? Jézus így válaszolt: nem 12 órája van a nappalnak? Ha valaki nappal jár, nem botlik meg, mert látja e világ világosságát. De ha valaki éjjel jár, megbotlik, mert nincs világossága. Ezeket mondta, azután így szólt hozzájuk: Lázár, a mi barátunk elaludt, de elmegyek, hogy felébresszem. A tanítványok ezt felelték: Uram, ha elaludt, meggyógyul. Pedig Jézus Lázár haláláról beszélt, de ők azt gondolták, hogy álomba merülésről szól. Akkor azután Jézus nyíltan megmondta nekik: Lázár meghalt. Örülök, hogy nem voltam ott. Ti értetek, hogy higgyetek, de menjünk el hozzá. Tamás, aki Tikernek neveztek, azt mondta tanítványtársainak: menjünk el mi is, hogy meghalljunk Jézussal együtt. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, mi milyen kérésekkel szoktunk Jézushoz fordulni? Mária és Márta és a testvérük Lázár olyan emberek voltak, akik a barátainak mondhatták magukat Jézus barátainak. Megjegyzi János evangélista, hogy szerette őket Jézus. Eleve így küldik a nővérek a küldöttet, hogy akit szeretsz, beteg. Hát ha valakit meg kell, hogy gyógyíts, akit olyan nagyon szeretsz, mert a barátod, azt biztos, hogy meg fogod gyógyítani. Hányszor és hányszor fordulunk mi is így Jézushoz az imáinkban? Akit én szeretek, de akit te is szeretsz, Uram, hát szereted, hát meghaltál érte, odaadtad magad a kereszten. Ezért a valakiért, akiért én most eléd jövök, akiért én most közben járok. Te sokkal jobban szereted, mint én magam. Akár a szüleimről van szó, akár a gyerekeimről, vagy a házastársamról, vagy bárkiről van szó. Hiszen, Uram, te jobban szereted, mint én magam. Gyógyítsd meg, segítsd meg, hozd rendbe a családi életét. Gyógyítsd meg a lelkét, hozd ki a depresszióból, az elkeseredésből. Miért szoktunk imádkozni? Miért szoktunk Jézushoz fordulni? Akár saját magunkért, akár a szeretteinkért. Uram, beteg, gyógyítsd meg. Uram, én magam beteg vagyok, gyógyíts meg, kérlek. Hozd ki ebből az állapotból, vagy ebből a lelki állapotból, amiben most benne vagyok, és olyan sötétnek látok mindent. És Jézus nem gyógyítja meg Lázárt. Engedi meghalni. Ezen ugye sokan megbotránkoznak, nem csak a két nővér, hanem amikor oda megy Jézus Lázár sírjához, akkor is ott morognak az emberek, hogy hát annyira szerette, még könnyet is hullat érte, hát nem tehette volna meg, hogy meggyógyítsa? Aki a vakok szemét is megnyitotta, meg már annyi csodát tett, hát megtehette volna, hogy meggyógyítsa. Meg tudta volna tenni. De az egész történet, ugye ismerjük, hogy A végén Lázár élve jön elő a sírból, pedig már 4 napja halott volt, már szaga volt, mondták az ott állók. Tudjuk, hogy Jézus élve jött elő, Lázár élve jött elő Jézus szavára, tehát Jézus többet tud annál is tenni, mint amivel őhozzá fordultak, amilyen kéréssel őhozzá fordultak. Nem csak, hogy meg tudta gyógyítani Lázárt, hanem fel tudta támasztani a halálból, elő tudta hozni a sírból, hiszen Jézus a halál legyőzője. Hiszen ő maga, miután meghalt értünk a bűneinkért a kereszten, ő maga jött elő a halálból. Feltámadt és él örökké. Kérhetünk bármit. Fordulhatunk bármilyen kéréssel Jézushoz, nagy kérésekkel is. Kérhetjük, hogy meggyógyuljunk, vagy valamelyik szerettünk meggyógyuljon. Kérhetjük, hogy sikerüljön a gyermekünknek a diplomát megszerezni, vagy sikerüljön a munkába állás. Kérhetünk nagyon sok mindent a földi életünkre nézve, de ne felejtsük el, hogy Jézus annál sokkal többet tud adni, mint amit mi kérni szoktunk tőle. Ő az örök életet készítette el nekünk. Az ő országában, az Isten országában való helyet készítette el nekünk. Valószínűleg soha, de soha nem is tudjuk ezt felfogni, hogy örök élet. Valakit eltemetünk, valaki porrá lesz, és mégis van örökké valóság. Emberi eszünkkel, emberi gondolkodásunkkal fel sem tudjuk ezt fogni. Ezt Pál apostol is írja, hogy emberi értelem ezt meg sem gondolhatja. De ez a keresztény hitünknek a lényege, hogy a bűn zsoldja a halál, ahogy az oltár előtt olvastam. Az, hogy van lelki halál, hogy van fizikai halál, hogy van pusztulás, az nem volt benne Isten eredeti tervében, hanem a tőle való elfordulás miatt van, a bűn miatt van. A bűn miatt romlott meg a világ, erről tesz bizonyságot Isten igéje. De ő megadta a megoldást, megadta a megváltást. Maga az Isten jött el emberi testben, hogy megváltson bennünket, és hogy eltörölje a halált örökre. Nem szabad elfelejtenünk a mindennapi kínlódásaink, szenvedéseink közepette. Amikor nem kapunk választ, legalábbis úgy érezzük, hogy nem kapunk választ egy-egy imánkra, mert ugye a válasz az mindig jön, de lehet Isten válasza az is, hogy nem. Vagy lehet Isten válasza az is, hogy várj még. De amikor ezzel kínlódunk, ezzel szenvedünk, hogy miért nem adja meg Isten, amit én szeretnék. Hiszen jó dolgokat szeretnék, hiszen jó dolgokat kérek. Ne felejtsük el a mindennapi harcaink és szenvedéseink közepette, hogy Isten valami sokkal többet akar adni. Valami sokkal fontosabbat, sokkal nagyobbat, sokkal többet, mint ahogy azt mi kérjük vagy elgondoljuk. Jézus lehet, hogy a kéréseinkre nemet mond, és engedi megtörténni azt a rosszat, amit nem szeretnénk, hogy megtörténjen, de bűnbocsánatot és örök életet kínál. Ez a keresztény hit lényege. Nem azért jövünk templomba, nem azért imádkozunk, nem azért olvasunk Bibliát, hogy ez a földi életünk valami földi paradicsom legyen. Nem élt még olyan keresztény a világon, akinek ne lett volna szenvedésben része ez alatt a 2000 év alatt. De Jézus nem a földön ígért mennyországot. Jézus nem a földön ígért valami szenvedés nélküli, minden rossz nélküli életet. Ő azt mondta, hogy a bűntől tud megszabadítani. A lelkünket tudja tisztává tenni, hogy mi odajárulhassunk az Isten elé, és az ő országának a részesei lehessünk az örökké valóságban. Igen, az örök élet. Ezt a vasárnapot arra jelölték ki, hogy az örök életről gondolkozzunk, hogy az örök életben való hitünk erősödjön. Igen, fontos a gyógyulás, fontos a siker, de sokkal fontosabb a hit. A hit a bűnbocsánatban és az örök életben. Sokszor nem tudjuk a mi értekre a választ, sokszor nem értjük Istent, és ennek feszültségét csak az oldja fel, hogyha hiszünk az örök életben. Tegnap kérdezte, nem Nagy Tarcsai, de egy valaki kérdezte, hogy miért van az, hogy Isten az egyik embert megmenti, a másikat meg nem. Ez a tanárnő nagyon el volt és el van keseredve férje halála miatt. Azt mondja, hogy agyvérzésben halt meg álmában, és még fiatalok voltak, még élvezhették volna a közös életet. És az ő férje meghalt, és bár évek teltek el, de nem bír ezen túl lenni. És azt mondja, az egyik ismerősének, közeli ismerősének a gyermeke pedig olyan csodás módon menekült meg. Vízbefulladás, 15 perc oxigén nélkül, aztán újraélesztették, aztán nem sikerült az újraélesztés, az orvosok kimondták, hogy meghalt. Aztán az anya sírva imádkozott, a kórházat betöltötte a sírása, és ott könyörgött Istennek, hogy adja vissza a gyermek életét, és újra elkezdett verni a szíve. És az orvos maga is azt mondta, hogy ez egy olyan csoda, amire ő mint orvos nem tud magyarázatot. Nem mindenki volt Istenben hívő ember az személyzetben, de mindenki ámulva nézte, hogy ilyesmi megtörténik, hogy valaki visszajön ennyi idő után. Akkor azt mondta az orvos, hogy jó, de értelmileg erősen fogyatékos lesz az oxigén hiányos állapot miatt. És a gyermek felgyógyult, és a normális iskolába tudta folytatni a tanulást. Még nagyobb csoda az előzőnél is. Ennek a tanárnőnek az osztályában tanul ez a gyermek, és erre kérdezte, hogy lelkésznő, miért van az, hogy Isten az egyik embert megmenti, és egy ilyen hatalmas csodát tesz, de megmenti, és a másikat pedig nem. Őszintén nem tudom. Nem tudjuk ezekre a kérdésekre a választ. Valaki egyszer azt mondta, hogy ha olyan Istenünk lenne, akit tudnánk érteni, akkor az már nem is lenne Isten. Mert az embernek az értelmi képessége nem foghatja fel az Istent. Nem foghatjuk be. Isten istensége pont abban mutatkozik meg, hogy ő nagyobb, mint amit mi el tudunk képzelni. Nem tudjuk mi őt érteni, de ő azt mondja, hogy neki megvan a terve. És az a terv, az ő terve, az egy jó terv. Hogy egy jó terve van az életünkre nézve. Van is egy ilyen népszerű ének mostanában, hogy jót terveztél, igen, jót terveztél az életem felől. Nem tudom felfogni, nem tudom megérteni, hogy ha jót terveztél, akkor miért vannak rossz dolgok is. De te magad jelentetted ki, Istenem, hogy a te terved az egy jó terv. Istennek megvan a terve, de nem szabad elfelejtenünk, hogy az örökké valóságra való tekintettel rendezi a dolgokat. Az örökké valóságra van tekintettel. Arra van tekintettel, hogy majd a végén legyen jó. Ugye van is egy ilyen szólásunk, hogy minden jó, ha a vége jó. Ha most jó lenne, aztán később mégsem tudunk ott lenni Istennél, hanem örökre elválasztva vagyunk tőle, akkor inkább ne legyen jó most. Jobb az nekünk, hogyha most megvannak a kínlódásaink, a szenvedéseink, a harcaink, az értetlenkedésünk. Még az sem baj, hogyha szemrehányásokat teszünk Istennek. Ő bírja, neki nem gyengék az idegei. Neki neki mondhatjuk a szemrehányásainkat, megbocsátja. Mert aztán bűnbánat ébred a szívünkbe, és odaborulunk elé, hogy Uram, ki vagyok én, mi vagyok én, hogy téged kérlek számon. De hogyha bűnbánat ébred a szívünkbe, akkor már biztosak lehetünk az ő megbocsátásában is. Mondtam már egyszer régebben Devóra történetét. Második világháború alatt a kis zsidó lány egy németországi városban, aki elment játszadozni a barátaival, és amikor hazament, a nagy fekete autó ott állt a ház előtt, és a szülei már éppen a két kofferbe pakolták össze a legszükségesebbeket, mert vitték el őket. És akkor Devóra nem értett az egészből semmit, de oda megy a lakás ajtajához, és a katonatisztek ott járkálnak benne a lakásban, miközben a szülei pakolnak, és az édesanyja, amikor meglátja a kislányt, akkor ráripakodik, hogy te kislány, mit keresel itt, mit lesel ide be a lakásunkba, mit gyönyörködsz a mi szenvedésünkbe, takarodj innen. És Devóra elfut kétségbe esetten, és nem érti, hogy az én drága édesanyám miért fordult ellenem? Miért zavar el? Miért nem szeret? Csak fut egészen addig, amíg az egyik rokon a karjába nem fut, aki aztán magához veszi, és a kis Devóra átvészelte a második világháborút úgy, hogy nem hurcolták el, és még sokáig élt a háború után. És akkor már rájött, hogy édesanyám eltaszított, hogy megmentse az életem. Mert ha magához ölel, akkor engem is elvisznek, és én is meghalok. Lehet sántít ez a példázat, de valahogy így vagyunk mi is Istennel szemben, mint Devóra volt a anyukájával szemben. Most úgy érezzük, hogy Isten időnként mostohán bánik velünk, minthogyha eltaszítana magától, az imádságainkra nemet mond. Nem úgy van, ahogy szeretnénk? Nem vagyunk olyan igazán boldogok ebben az életben? És nem értjük, mint ahogy a kis Devóra sem értette, hogy miért ilyen rideg hozzám az anyám, aki eddig szeretett, de megmentette az életét. Lehet, hogy időnként úgy érezzük, mintha Isten nem szeretne, bár nincs igazunk, mert ő szeret, ő ezt kijelentette, hogy ő nagyon-nagyon-nagyon szeret. És bizonyítékát is adta, hogy emberré lett Jézusban, és szenvedett, és meghalt értünk, hogy megmentsen, és feltámadott, és legyőzte a bűnt, és legyőzte a halált, és legyőzte az ördög hatalmát. Tudjuk mi ezt, ugye megtanultuk, és olvassuk a Bibliát, tudjuk mi ezt, de időnként az érzéseink azt mondják, hogy mintha Isten nem szeretne, mert nem úgy mennek a dolgok. És ugyanolyan értetlenek vagyunk, mint a kis Devóra. De biztosak lehetünk benne, hogy akármit érzünk, az érzéseink ugye megcsalnak, becsapnak. Akármit érzünk, Isten az életünket akarja megmenteni. És meg is menti. Nem csupán ezt a földi életünket. Ez nagyon kevés. Ez nagyon pici ajándék lenne a hatalmas Istentől, ha csak ezt a 70-80 évet mentené meg. Ő az örök életünket akarja, az örök életre akar megmenteni. És ennek a mai vasárnapnak az a lényege, az az üzenete, hogy hinned kell az örök életben. Enélkül, a hit nélkül nincs értelme. Sem a templomba jövésnek, sem a bibliaórának. Se semminek, amit teszel a gyülekezetért, meg úgy szerintem általában az életnek nincs így értelme. Amikor az első keresztényeket olyan keményen üldözték az első századokban, és bizony ezreknek az életüket kellett adniuk, csak azért, mert merészeltek hinni Jézusban, és nem akartak a bálványok előtt áldozatot bemutatni, és elhurcolták őket, és oroszlánok elé vetették őket, meg mágián égették el őket, meg keresztre feszítették őket. Úgy búcsúztak egymástól, amikor valakit halálra vittek, úgy búcsúztak egymástól, hogy tartsátok meg a hitet. Testvérek, tartsátok meg a hitet! Mindig, ha valakit halálra vittek, így búcsúzott a többiektől. Tartsátok meg a hitet! Ez a legfontosabb. Az Isten kegyelmében, abban a megváltásban, amit Jézus elvégzett értünk, abban kell hinni, és hogy van örök élet. A 9. és a 10. versben mondja Jézus, hogy ugye a tanítványok figyelmeztetik, hogy hát Uram, hát visszamész Jeruzsálembe, Betánia ott van rögtön Jeruzsálem mellett, hát meg akartak ölni, ha most visszamész, akkor biztos, hogy megölnek. És azt mondja, hogy ha valaki nappal jár, nem botlik meg, mert látja-e világ világosságát. Jézus azt mondja, hogy mindenképpen az Isten akaratát kell tenni, bármi is legyen a kimenetele. Világosságban járni azt jelenti, hogy egy Isten akaratát tenni. Az életemet kockáztatom, hogyha visszamegyek? De ez az Isten akarata? Akkor vissza kell mennem. Ha valamiről felismerjük, hogy az Isten akarata, azt kell tennünk, a világosságot kell választanunk, bármibe is kerül. De ezt is csak akkor tudjuk megtenni, ha biztos a hitünk az örök életben. Ha mi kerülünk ilyen helyzetben, mint a világ sok részén, hiszen milyen sok iszlám országban, meg Kínában, meg Észak-Koreában kell a keresztényeknek az életüket kockáztatniuk, sok esetben odaadni az életüket azért, mert Jézust követik. Ha mi kerülnénk ilyen helyzetbe, hogy tudnánk odaadni az életünket a Jézusban való hitünkért? Csak hogyha a hitünk megerősödik. Tartsátok meg a hitet. Erősödjön meg a hitetek. És hogyha gyengének érzitek a hitet, akkor könyörögjetek. Akkor ez legyen a fő imádságotok. Amikor imádkoztok, akkor ne az álljon első helyen, hogy gyógyuljak meg, gyógyuljon meg, legyen sikere, sikerüljön ez, sikerüljön az. Uram, legyen hitem. Add meg, hogy legyen hitem. És add meg, hogy a gyermekemnek legyen hite. Add meg, hogy erősödjön a hitem, és a gyermekemnek és az unokámnak erősítsd meg a hitét. Lehet imádkozni a többi dologért is, nyilvánvaló. De a legfontosabb azért imádkozunk, hogy a hitünk megmaradjon és megerősödjön. És aztán a felolvasott ige szakasz végén újra visszajön. Azt mondja Jézus újra, hogy örülök, hogy nem voltam ott tiétek, hogy higgyetek. Tehát megenged valami rosszat, megengedi, hogy Lázár meghaljon, pedig meg tudta volna gyógyítani, de hogy valami jobbat tervezett. Valami olyan dolgot tervezett, amitől majd megerősödik a tanítványoknak a szíve. Testvérek, tudunk-e a rosszra úgy gondolni, hogy abból Isten jót tud kihozni? Hogy megtörténik ugyan valami rossz az életünkben, de Isten azt majd jóra fordítja. Ha más jót nem tud kihozni Isten, de azt, hogy a hitünket megerősíti általa, ezt ő meg tudja tenni. Gondoljunk az ószövetségi József történetére, akit eladnak a testvérek, és sok szenvedésben van része. De végül kiderül, hogy az Isten terve volt, hogy megmentse őket az éhínségben. És azt mondja a testvéreknek, amikor azok már a bocsánatáért esedeznek, hogy ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra változtatta azt. És ez megtörténhet a mi életünkben is, hogy valami rossznak tűnik, de Isten terve az egy olyan terv, ami a rosszat is a javunkra fordítja. Hát nem azt mondja az ige, hogy akik Isten szeretik, azoknak minden javukra szolgál. Ezt megtanultuk aranymondásként, ugye? Akik Istent szeretik, azoknak minden javukra van. Még hogyha rossznak érezzük, az is a javunkra van. Nem fogjuk most megérteni. De ha majd ott leszünk az Isten országában, ott már érteni fogjuk. Ott már be fogjuk látni. Igen, az Istennek volt egy csodálatos terve. És ennek a tervnek az volt a lényege, hogy megmentsen az örök életre. Amen. Imádkozzunk. Uram, te látod, milyen a hitünk, gyenge vagy erős, kevés vagy sok, bizonyára inkább gyenge és kevés. Sokszor azon mérjük le a te szeretetedet, hogy mit engedsz meg a földi életünkben. És sokszor azt gondoljuk, hogy talán te nem is vagy, mert ha lennél, akkor ez nem történhetne meg, vagy az nem történhetne meg. Uram, bocsásd meg a hitetlenségünket. Bocsásd meg a hitetlenségünket, és segíts nekünk eljutni arra az igazi hitre. Arra az igazi hitre, hogy teljesen rád hagyatkozzunk, és teljesen odaadjuk az életünket, magunkat a te kezedbe. Uram, juttass el bennünket az igazi hitre, hogy ne csak azt higgyük el, hogy te létezel, hanem azt is, hogy szeretsz, hogy jelen vagy az életünkben, hogy ami megváltunk, Jézus meghalt értünk a kereszten, és megváltott. Segíts, hogy elhiggyük, hogy nem csak az van, amit látunk, és hogy van örökké valóság. És te elkészítetted számunkra a te országodat, és helyet készítettél, úgy, ahogy megígérted, hogy ne féljünk, mert elmentél Jézus, és helyet készítettél nekünk. Ezek mind igaz dolgok, de nehéz benne hinni. Uram, kérlek, segíts nekünk, hogy tudjunk hinni, hogy megtartsuk a hitet, és megerősödjünk a hitben. Amen.